Köszöntöm a gyülekezetet, köszöntöm a kedves vendégeket és a testvéreket. Legelőször a gyerekekhez szeretnék szólni, mégpedig egy történettel. Kérném szépen ez a figyelmet. Külföldön történt, hogy egy gyülekezet új lelkészt kapott, és a lelkész felszállt egyszer a helyi buszjáratra. A buszon ugye az a szokás, hogy jegyet kell venni, buszjegyet, és a lelkész megvette a jegyet. Majd amikor a helyére ment, akkor észrevette, hogy rosszul kapott vissza. Tehát negyed dollárral többet kapott vissza, mint amennyi járt volna neki. Tehát több pénz volt, nem sokkal a zsebében. És az út során, miközben ő utazott a buszon, eszébe jutott, hogy vissza kéne adni a negyed dollárt. De elhesegette a gondolatot, mondván, hogy ez jelentéktelen kis összeg. Különben is ez a cég, ez egy tehetős, gazdag üzemeltető cég, nem fog hiányozni, senki nem fogja észrevenni, hogy néhány centtel többet kapott vissza, vagy inkább hogy ennyivel megrövidítette a céget, sőt, igazából jól keresnek rajtuk ezek a vállalatok. Ahogy ezen örlődött, leszálláskor mégis a zsebéből kivette, és oda nyújtotta a buszsofőrnek, hogy ez a visszajáró. Illetve ez a plusz. Ön többet adott nekem vissza, mint amennyi járt volna. És ekkor a buszvezető, képzeljétek gyerekek, a lelkész felé fordult, és elmosolyodott. És azt mondta a buszsofőr a lelkésznek, hogy tudja, én úgy tudom, hogy maga az új lelkész itt. Ugye így van? A lelkész meglepődött, azt mondja, igen, de hát honnan tudja? Tudja, lelkész úr, én gyülekezetet keresek magamnak. És viszonylag több gyülekezet van itt a környéken. És én abból indulok ki, mint egyszerű ámbor lélek, hogy a legbecsületesebb ember az a lelkész. Hiszen ő Istent képviseli. És én úgy gondoltam a magam kis egyszerű eszével, hogy ha én önnek próbálom, akkor ez nekem segíteni fog. És egy picivel többet adtam önnek vissza. És azt vizsgáltam, hogy ön mit reagál erre. És most már látom, hogy ön becsületes ember. És én az ön gyülekezetébe akarok járni mostantól kezdve. A lelkész megszédült. Leszállt a buszról, és egy lámpaoszlopnak támaszkodva, hát szinte a sírás határán volt. És azt mondta Istennek, hogy majdnem eladtam a te fiadat negyed dollárért. És ez a történet, kedves gyerekek, és hát felnőtteknek is szól nyilván, nagyon tanulságos arra nézve, hogy, és ezt Ellen White is leírja, hogy az élet legkisebb dolgaiban, és a becsületesség milyen fontos. Ha valamit találunk az utcán, meg kell keresnünk annak a jogos tulajdonosát. Az élet legkisebb dolgaiban, kedves gyerekek, a becsületesség fontos. Isten ezt tanítja nekünk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és nyugodtan a helyetekre is mehettek. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kedves gyülekezet, mindezek után olvasnám az alapigét. Egyszerű, de mégis sokat mondó példabeszédek könyvéből a 23. fejezet 26. versén. Példabeszédek könyvéből a 23. fejezet 26. versét szeretném olvasni. Így hangzik. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeit, az én utaimat megőrizzék. Olvasnám még egyszer, minden szó fontos. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Kedves gyülekezet, két részből áll az ige rész, adni és őrizni. A második szó, fiam, megelőlegezett bizalom. Fiam, nem idegen emberekhez beszél az Isten. Adjad, fiam, a te szívedet. Előfordulhat, hogy valaki Isten fia, de nem adta még a szívét Istennek? Érdekes kérdés ez. Hogy lehet fiú? Az atyai házban hogy élhet, ha még a szíve máshol van? Érdekes és izgalmas kérdés ez. A legelső kérdés, amit föltennék, az az, hogy van-e példánk abban, hogy hogy kell a szívünket Istennek adni. Még egyszer, van-e példánk ebben? Ugye úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha bárki, ha valaki, ha csak egy hisz benne, akkor nem veszik el, ugye el ne veszel, hanem örök élete legyen. Isten ugye az életét adja az emberért, és ez a mi példánk. Gyakran nem a szeretetre kell fölhívni a figyelmet, hanem a szeretet mértékére. Mi a mértéke a szeretetnek? Ti úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket, mondta Jézus. Nem pusztán szeretetre hív, hanem annak a mértékét is meghatározza. Kedves gyülekezet, a világ mindenségben először és utoljára jön létre a bűn. Ezen a bolygón ugye ide korlátozódik a bűn. Sőt, most már nem csak a bűn, hanem minden bűnös is. Itt a mennyei, illetve a mennyet elhagyó és onnan kivetetett lényekre is gondolok. Ugye tudjuk, hogy Sátán és az ő követői, az elbukott angyalok is ugye levettettek a földre, és azt mondja az ige, hogy jaj a földnek és a föld lakosainak. Új helyzet áll elő a mennyben, ugye néhány ezer éve zajlik, ez mintegy 6000 éve, illetve már korábbról datálódik. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy költői a kérdés új helyzetet teremt? Sátán lázadása új helyzetet teremt a mennyben? Igen, mennyiben? A mennyei lényeknek nincs tapasztalatuk, nem volt tapasztalatuk arról, hogy Isten hogy viselkedik az ellenségeivel. Mert Istennek nem voltak ellenségei. A lázadás előtt Istennek csak barátai voltak, akik szerették őt. Sátán az első, aki felveti a kérdést, hogy mi van akkor, vagy mi történik akkor, hogyha valaki fellázad Istennel szemben. Isten elpusztítja, megöli őt, azonnal megsemmisíti. És Isten megmutatja, hogy nem. Egyébként megtehetné, mert a bűn zsoldja a halál. Isten megmutatja, hogy a bűn maga pusztítja el önmagát. A bűn alkalmatlan az életre. Ezzel telik el ez a mintegy 6000 év, és ennek vagyunk most mi is a részesei. És az Isten, illetve maga a nagy küzdelem felveti a kérdést, hogy ki olyan, mint Isten? Mikhájel. Ki olyan, mint Isten? A nagy küzdelem lényege, hogy Sátán és az ő értékrendje olyan, vagy Krisztus és az ő értékrendje olyan. Ki olyan, mint Isten? És itt jön be a nagy küzdelem középpontjában maga a kereszthalál, hogy Krisztus eljön, nem csak hogy tanít, mert megtehette volna, hogy Jézus eljön és tanít, majd visszamegy a mennybe. Az is nagyszerű lett volna. Hanem eljön és megéli a bűnös ember helyett a kárhozat tapasztalatát a kereszten, majd harmadnapon föltámad, és így megy vissza a mennybe. Felmerül a kérdés az emberben, hogy Isten mindent megadott-e az emberért? A válaszunk az, hogy igen, sőt többet. Gondoljátok meg, hogy Istennek mennyi lehetősége volna nekünk mondjuk ajándékot adni. De ki az, aki a saját fiát adja oda? Ez egy nehéz kérdés. Mert nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor ugye az ember életet adja az ő felebarátaiért. Ellen White a Krisztus példázatai című könyvben ezt írja. Méltatlankodva kiejtett szavaik, mire való ez a tékozlás, élénken rajzolták Krisztus elé a valaha hozott legnagyobb áldozatot, önmaga odaajándékozását az elveszett világért. Az Úr olyan bőkezűen bánt az emberi családdal, hogy nem lehet azt mondani, még valami többet is tehetett volna érte. Ezt szeretném újra olvasni. Az Úr olyan bőkezűen bánt az emberi családdal, hogy nem lehet azt mondani, hogy még valami többet is tehetett volna érte. Isten az egész mennyet odaadta nekünk Jézus odaajándékozásával. És itt egy érdekes gondolat jön Ellen White-tól, ami így hangzik. Emberi szemszögből nézve az ilyen áldozat indokolatlan tékozlás. Emberi okoskodás szerint az üdvösség egész terve, a kegyelem és a lelki javak tékozlása. Hiszen megvalósulása során mindenütt önmegtagadással és teljes szívből hozott áldozattal találkozunk. Az egész mennyei sereg joggal kiálthatna fel, mire való ez a nagy tékozlás. Egy rendkívül fontos kérdést vet föl Ellen White is a könyvében, hogy tudnélik, Isten túl sokat adott az emberért, és milyen kevesen hisznek benne. Ennek kapcsán térnek vissza az alapigére, adjad fiam a te szívedet én nékem. Mielőtt Isten azt kérje az embertől, hogy adja oda a szívét, hogy adja át a vezetést Istennek, azelőtt Isten maga mutat példát. Nem tudott az atya többet adni, mint az ő fiát. De ez bizonyság és bizonyíték garancia arra, hogy aki a fiát odaadja értünk, értem, érted, az mindent oda akar adni. Nem adhat többet. Tudjátok, én magamon látom azt, hogy ha valakinek ajándékot kell adni, az emberi agy elindul, hogy milyen értéket adjak. Az túl sok. 10.000 forintért vásároljak, 5.000 forintért, vagy csak 1.500-ért? Ott van az emberben az a gondolat, hogy ez a család, ez az ember, és ezt ne értsétek most félre, amit mondok, mintha méricskélne az emberi agy. Hogy mennyit érdemel. Hogy mennyit tett például velem, vagy velünk. Ugye az emberi önző gondolkodás. Hány forintért vásároljak ajándékot valakinek? És én nem hiszem el, hogy nincs olyan ember, akinek az agyában ez, vagy az értelemben ez meg ne fordul. Legalább egy pár tized másodpercig. És amikor válogatunk valakinek ajándékot, akkor azt nézzük, hogy mennyibe is kerül ez? 5.000? Hát ez sok. Ez 3.000, ezt megveszem. Mert ott van bennünk az értékelés. És amikor Isten azon gondolkodott, hogy mi éri meg az emberért, akkor ha így gondolkodott volna, akkor mi most nem élnénk. Ő semmilyen árat nem sajnált. Holott tudta, hogy csak igen-igen kevesen fogják ezt értékelni. Ez a különlegesség a megváltási tervben. Amikor Jézus eljött a földre, ugye tudjuk, hogy ő emberi természetet is hozott, illetve volt emberi természete is, és isteni természete is volt, és ő visszariad az áldozattól. És emlékezünk az ígére, hogy többször is visszamegy. Imádkozni a Getsemáné kertben. Többször is visszamegy imádkozni. Felmerült a szombatiskolában ugye a családfa, illetve a család kérdése, és az is felmerülhet bennünk, hogy volt-e Jézusnak támogatója, amikor itt a földön volt? Mert ha nekünk nincs támogató segítségünk, akkor mi gyakran elkedvetlenedünk. Ha nincs támogató segítségünk. Jézusnak nem volt támogató segítsége ezen a földön. Csak az atya. Bárhova ment, bárhova fordult, még a saját tanítványai sem támogatták őt. Sőt, hogy lehet úgy élni és úgy győzni, hogy nincsen támogató segítség a közvetlen közelben? Az ember időnként megélheti ezt az életében, hogy nincs támogató segítség, de igazán nem éljük meg. Igazán senki nem éli meg azt, hogy milyen teljesen egyedül élni. Teljesen egyedül küzdeni. Az Isten olyan kegyelmes, hogy gyülekezetet ad nekünk. Ima közösséget, testvéreket. De Jézus Krisztus még ebben is más volt, neki nem voltak segítői. Sőt, megkérdezi a tanítványait is, hogy még egy óráig sem tudtatok velem vigyázni. Az utolsó éjszakán is egyedül. Szeretném felvetni a kérdést, hogy Istennél mi számít? Hova tartozásunk, és fel lehetne sorolni sok mindent. Ezeket Isten figyelembe veheti. De a legfontosabb az az emberi szív. Ahol van a ti szívetek, a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. A nagy kérdés, hol van a szív? Mert az ember küzdelmekben, próbákban él, és a szív könnyen megfáradhat, de én azt gondolom, és az ige alátámasztja, hogy amit Isten meg fog igazán vizsgálni, hogy hol volt a te szíved? Amikor itt voltál, amikor itt éltél, hol volt a te szíved? Hol járt a te szíved? És emlékezhetünk arra, hogy János apostol az utolsó vacsorán Hol ült? És ez még hagyján, hogy ott ült Jézusnak az oldalán. Hol volt az ő feje? Júdás is ott ült. Egészen máshol volt a szíve. Mind a ketten fizikailag közel voltak Krisztushoz, de lelkileg nem. Gyakran nem a fizikai közelség számít, hanem a lelki. Hogy az ember szíve hol van. És amikor Péter megtagadja Jézust, akkor emlékeztek, hogy Jézus föltámadása után mit kérdez tőle, és nem egyszer. Jobban szeretsz engem, ő náluk. Megint az a kérdés. Ő nem szemrehányásnak szánta, hanem megkérdezte, hol a te szíved? Jobban szeretsz engem, ő náluk. Ez a kérdés. Amikor a samáriabeli asszony Jézussal találkozott, és kérdezte, hol kell imádni az Istent, nagyon fontos volt Jézus válasza, hogy a mennyei atya olyan embereket keres imádóiul, akik lélekben és igazságban imádják őt. Fontos a gyülekezet, fontos az igazság, sőt a legfontosabb, de emellett a szív tisztasága. Péter apostol, hát maga Péter, ugye, akire utaltam is, azt mondja, ragasszatok a tudomány mellé tűrést, istenfélelmet, szeretetet. Mert ha ezek megvannak, nem tesznek gyümölcstelenekké, akikben ezek nincsenek, meg folytatja az vak és rövidlátó, elfelejtkezve a régi bűnökből való megtisztulásáról. Tehát aki a szígeismeret mellé nem ragaszt tűrést, tehát gyakorlati istenfélelmet, szeretetet, ott komoly problémák merülnek föl. Felmerül újra egy másik kérdés is, hogy mi történik akkor, ha valaki Isten mellett van, Isten mellett áll, de a szívét nem adta át, a vezetést nem adta át Istennek. Hát én magamban ezt úgy fogalmaztam meg, hogy egy prédikáció, vagy bármilyen előadás, ha nincs mögötte átadott szív, azt úgy nevezhetném, hogy ismeretterjesztő program. És Isten nem arra hívott el, ezt mondom persze magamnak is, és mindannyiunknak, Isten nem arra hívott el bennünket, hogy mi ismeretet terjesszünk. Mert aki ismerethez akar jutni, az, bocsánat, menjen fel az internetre. Vagy ne menjen fel, inkább. Ismereteket lehet szerezni. Ez a világ tele van tudással. Miben különbözik hát az Isten népe a tudósoktól? És miért van az, hogy az írástudókat senki, vagy alig-alig valaki követte, de Jézust mindenki? Mert amikor el akarták Jézust fogni, akkor nem fogták előtt. Mert embert még nem hallottunk így szólni. Miért Jézus hogy szólt? Avagy egy írástudó nem az igét tanította? Jézus maga mondta, hogy amit mondanak, azt megtartsátok, de ahogy élnek, úgy ne éljetek. Jézus élte. 100%-osan élte, amit az atyától megtudott, amit meghallott, és amit ő maga is, amit felismert. Jézus Krisztus semmilyen magot nem hagyott a földre esni, ahogy korábban ugye Sámuelnél is olvassuk. És gyakran az lehet a mi problémánk, hogy halljuk az igét, de nem épül be az életünkbe. Az átadott élet lényege, hogy a hallott igét építsd be az életedbe. Ilyen egyszerű. A hallott igét, hogyha igaznak találod, építsd be az életedbe. Mi történik az emberi lélekkel, hogyha valamiről tudom, hogy igaz, hogy helyes, de mégsem élek úgy? Majd holnap. Most fáradt vagyok. Most ez nem alkalmas idő erre. Ott van az emberi agyban ez a gondolat, hogy ma nem, majd holnap. Mindig ez a majd holnap. De az ige azt mondja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok. Az átadott életű ember a mai nap építi be azt, amit ma hallott. Azt hiszem, ez a lényeg. A mai nap építi be, amit ma hallott. Emlékezem, hogy Egy előadáson hallottam, hogy van olyan gyülekezet, van olyan hely, ahol hallanak valamit a prédikációban, utána olvasnak, mint a bérebeliek, és hogyha azt eddig nem tudták, azonnal beépítik az életükbe. És beszámolnak a jó tapasztalatokról. És a gyülekezet épül, és áldás van rajta. Fontos tehát, hogy ne csak ismerjük az igét, hanem éljük is az igét. Az átadott életű ember arról ismerhető meg, illetve az ember onnan ismeri meg magát, ismerheti meg magát, hogy a teherhordozás könnyűvé válik. Jézus azt mondta, hogy az én terhem könnyű. Mert azt mondják, hogy a legnehezebb dolog az életben, mondjuk az édesanyák tudhatják ezt a legjobban, a gyermekek nevelése az első időszakban, aztán később is. De kérdezzünk meg egy édesanyát, hogy nagyon nehéz ezzel a gyerekkel? Nehéz a gyermeknevelés? Mit mondana erre egy édesanya, hogy édes teher, ugye? Édes teher. Mert minden olyan tevékenység, amit szívesen és örömmel csinálunk, az könnyű. Senki nem mondta, hogy az nem teher. Az könnyű teher. Az a kérdés tehát, hogy a kereszténység számunkra teher, könnyű teher, vagy szinte elhordozhatatlan teher. Mert hogyha számunkra a Krisztus követés nagyon nehéz és verejtékes munka, akkor a szívünk nincs átadva. De hogyha a nehézségek és a próbák ellenére is boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk, akkor a szívünket átadtuk Istennek. Ha boldogságot okoz az Isten házához való tartozás, akkor a szívünket átadtuk. Ezért ki vizsgálja meg önmagát, hogy jól érzi-e magát Isten közelében. Mert aki nem érzi jól magát, az a mennyben se fogja magát jól érezni. Sőt, és Isten nem tud, és megmerem kockáztatni, nem szeretne olyan emberekkel örök életben együtt élni, akiknek nem esik jól ott lenni. Ezért a kárhozat, az kegyelmi ítélet. Az nem effektíve csak büntetés, hogy most az Úr bosszút áll, az kegyelmi ítélet. Mert gyötrelmet Isten nem akar okozni senkinek. Annál még a megsemmisülés is jobb. Az utolsó időkben Isten egy olyan népet kíván nevelni, akik a legboldogabbnak ő mellette és az ő közelségben érezik magukat. És a 119. Zsoltár erről szól. Gondoljátok meg, emlékezem, hogy amikor olvastam a 119. Zsoltárt, egy idő után unalmassá vált számomra, mert mindig ismétli magát. Hogy az Úr házában milyen jó, erről szól. Aztán rájöttem, hogy ez nem. Hát ellenkezőleg. Dávid kibeszélhetetlen örömmel mondja, hogy az Úr tornácéban milyen az élet. Egy olyan ember, aki embert ölt, akinek hihetetlen bűnei voltak, és érződik a zsoltáraiból, hogy úgy várja az Istent, mint az őrök a reggelt. Egy ember, aki a szívét teljesen átadta. Kedves gyülekezet, amikor az ember Istennek adja a szívét és a lelkét, nem kell kétszer mondani neki semmit. Nem kell kétszer mondani azt, hogy legyen ima élete, hanem az ember keresi az alkalmat. Ha élt ember a földön, akinek nem volt sok ideje, és folyamatos feladatai voltak, az Jézus Krisztus, Isten fia. És bennem mindig felmerül a kérdés, és bevallom, nehezen találok rá választ, bár megvan rá a válasz, hogy Jézusnak mikor volt ideje imádkozni. De volt. Ha más nem, és ezt ne értsétek fel, nem az életmód szempontjából mondom, ha más nem éjszaka. Mert számára fontosabb volt az atya, mint az alvás, első pont. Kettes pont, mint az étkezés. Mindennél fontosabb volt Jézus számára az atya. És hogy Jézus számára, a fiú számára mit jelentett az atya, azt Én személy szerint onnan látom, hogy mi történt akkor, amikor az atya elkezdett tőle távolodni. Itt tenném fel a kérdést, mi történt Jézussal, amikor az atya eltávolodott tőle? Elkezdett szenvedni és gyötrődni, és végül meghalt. Gyakorlatilag belehalt Jézus az atyától való elválasztottságba. Annyira szerették és szeretik egymást, hogy a távolság miatt megállt a szíve. Mondhatom így, ugye? Mert vér és víz folyik ki Jézus szívéből, amikor a dárda ugye beleszúr. És azt lehet tudni, hogy ez csak egy esetben történik, ha Jézus korábban halt meg, mint ahogy a keresztre feszítésnek ugye a biológiája történik. Ezen sokan csodálkoztak, és Jézus korábban halt meg. Én Istenem, miért hagytál el engem? És személyes meggyőződésem az, hogy a mi problémánk az itt lehet. Hogy eltelnek talán napok, hetek, hónapok, és eszünkbe jut, hogy ja, nem imádkoztam, vagy nem úgy, vagy nem is kértem az Istent, észre se vettem. Előfordulhat, hogy észre se vettem, hogy eltávolodtam Istentől. Jézusnál ilyen soha nem fordult elő, mert ő azonnal. Tehát ő neki folyamatos, szüntelen kapcsolata volt az atyával. És az atya ilyen embereket keres imádójul. Szeretnék felolvasni még egy kis részletet Ellen White-tól, mégpedig a Jézus élete című könyvből. Pillanat, már is megtalálom. Sokan állítják, hogy Isten szolgálják, de tapasztalatból nem ismerik őt. Kívánságuk ugyan, hogy Istennek szolgáljanak, de ez inkább csak saját, személyes vonzalmukon, semmint a Szentlélek meggyőző erején alapszik. Életmódjukat nem hozzák összhangba Isten törvényével. Vallják, hogy Krisztus az ő megváltójuk, de nem hiszik, hogy erőt adhat bűneik leküzdéséhez. Törekszenek életmódjuk megreformálására, de a testet, az ént nem feszítik keresztre. Nem adják át magukat teljesen Krisztusnak, hogy isteni erőt kérve cselekedjék az ő akaratát. Éppen a félszívvel végzett keresztény szolgálat okozza, hogy egyesek terveik kivitelében elgyengülnek, és szándékaikban állhatatlanok. Az a törekvés, hogy egy időben önmaguknak és Krisztusnak is szolgáljunk, olyan kövestalajú hallgatókká tesz bennünket, akik a kísértések órájában nem tudnak majd megállni. Rendkívül értékes gondolatok ezek, és hogy a kísértések órái mit jelentenek, befejezésül egy másik idézetet szeretnék, egy az előbbieknél sokkal komolyabb idézetet szeretnék felolvasni. Ez nem Ellen White tollából származik, hanem egy amerikai testvér tollából, aki Ellen White-tal együtt állt egy vasútállomás peronján 1908-ban. Egyébként talán sokan olvastátok is, ez az Idők jeleiben megjelent cikk. Loma Lindán, Kaliforniában történt 1908-ban. A vasútállomás peronján álltunk négyen, Ellen Good White, D.E. Robinson prédikátor, Mac Enterfell testvérnő, White testvérnő titkárnője, és én, mondja ezt a testvér. Ellen Good White arról beszélt, hogy el fog jönni egy félelmetes üldözési vihar. Szélviharhoz hasonló lesz, amely minden álló tárgyat ledönt. Egyetlen hetednapi adventistát sem lehet akkor majd látni. Mindazok, akik pozíció után vágyottak és törekedtek, eltűnnek, és többé nem lehet látni őket. A vihar után csend volt, folytatta. Majd az adventisták felkeltek, mint egy nagy juhnyáj, de pásztor nélkül. Határozott, komoly egyetértésben imádkoztak segítségért és bölcsességért, és az Úr válaszolt imáikra. Segítette őket, hogy vezetőket válasszanak maguk közül, olyanokat, akik azelőtt sohasem törekedtek pozícióra. Igen, komolyan imádkoztak a Szentlélek segítségéért, amely kiárasztatott rájuk, és alkalmassá tette őket a szolgálatra. Úgy mentek előre, mint egy olyan gyülekezet, mely szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, félelmetes, mint a zászlós tábor. hogy hirdessék az evangéliumot az egész világnak. Nagyon megdöbbentem és kérdeztem, így a testvérünk, hogy vajon ez Loma Lindára vonatkozik-e, mivel arrafelé néztünk éppen, ahogy ott álltunk. Vaj testvérnő válaszában állította, hogy ez vonatkozik felekezetünkre az egész világon. Ez engem annyira meglepett, hogy nem is kérdezősködtem tovább. Kedves gyülekezet, hát ugye a késői eső előtti időszakra gondol, mert azt írja, hogy akkor áradt utána ki a Szentlélek. Tehát ez nem a hét csapás előtti időszakra vonatkozik, hanem egy kicsit korábban megtörténik. Isten népén belül egy nagy rostálási folyamat, és egy üldözési hullám söpör végig. Ez is elgondolkodtató. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy adjuk a szívünket az Istennek, a vezetést, az ima életünket újítsuk meg, majd amikor az ember eljut, megtalálja Krisztust, az igének a másik része, és hát a szemeid megőrizzék. Ugye az én utaimat mondja az Úr. Nem csak megtalálni kell Krisztust, hanem meg is őrizni vele a kapcsolatot. Adja meg nekünk az Úr ezt a kegyelmet az ő szeretete által. Amen.
Záró imádság előtt énekeljük közösen a 76-os számú ének első három verszakát, majd imádság után a megkezdett ének 4., 5., 6. Záró imádság előtt énekeljük közösen a 76-os számú ének első három verszakát. Kivel tehetjük, egy imádsághoz leboruljunk.
Szerető, jó Istenünk, igazán látjuk a Te igédből, hogy Te mindent, sőt mindenek felett is a Te fiadat, jó Atyánk, értünk adtad. Te nem gondolkodtál egy percig sem azon, hogy mennyit ér meg az ember számodra, mennyit érdemel meg az ember. Te rögtön a maximumot adtad. Bár csak mi is látnánk és éreznénk ezt egymásra való kapcsolatunkban, hogy soha nem méregessük, hogy ki mit érdemel, hanem a teljeset adjuk mindenből, amink van, mindenben, az erőben, az időben, Mindenben az adást tőle tanuljuk meg, szinte mérték nélkül. Hiszen mondhatná a menny, hogy te mindent elpazaroltál, Urunk, ránk, de mégsem mondja ezt senki. Te mindent vállaltál, és mi időnként azt érezhetjük a mi lelkünkben, hogy egy határon túl nem akarunk, vagy nem tudunk többet adni. De bárcsak úgy gondolkodnánk, ahogy te, Urunk, és mindenünket, főleg a szívünket odaadnánk. Te nem kéred a mi összes vagyonunkat, nem kéred a mi minden időnket. A vagyonunk 10%-át kérted, ez olyan kevés. Az időnk 1/7-ét kérted, ez is olyan kevés. De a szívünk terén azt kérted, hogy adjuk a mi szívünket neked. Te nem akarod elvenni, sőt, te a mi szívünket megtisztítva, tisztán szeretnéd visszanyújtani, visszaadni nekünk, hogy mi ezzel élhessünk. Hogy soha el ne feledkezzünk rólad, bár csak úgy lennénk összekötve, jó atyánk, te veled, mint ahogy Jézus a te fiad itt a földön, és nem éreznénk jól magunkat, ha egy picit is eltávolodunk tőled, ha rosszul éreznénk magunkat, ha tőled távolabb kerültünk. Köszönjük, hogy ilyen tiszta tanításokkal veszel minket körül a te igédből. Adj nekünk olyan hajnalokat, olyan reggeleket, olyan estéket, amikor veled lehetünk, és csak veled, és a mi szívünk teljesen a tiéd lehet, és te azt megtisztíthatod. Köszönjük, Urunk, hogy ez a te vágyad közösségben vágyol velünk. Nem jogilag, hanem személyes közösségben. Köszönjük, hogy ezt megismerhettük a te igédből, és hogy te igazán a te sátorodat fölénk akarod terjeszteni, a mi gyülekezetünk, a mi közösségünk fölé is. Jézusunk nevében köszönjük meg ezt a közösséget, ennek esélyt és lehetőséget minden egyes nap. Amen.
Zárásként a megkezdett 76-os számú ének 4., 5., 6. versszakát énekeljük.